Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Egzotikus tájak, népszerű üdülőjek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, és Robert Liár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Ahogy közeledik a tél, az orosz szezon is beindul, ugyanis korábban például Szentpétervárra elsősorban nyáron érkeztek a turisták, most már az orosz telet is hirdetik, amikor tényleg borzongani lehet Szentpétervár elképesztő kis lagunái mellett. Bizony az 5 millió lakosú orosz városba a turisták most már télen is özönlenek, nincs is elég szálláshely, pedig még megvannak a hatalmas egykori szocialista szállodák. A vendégeket még manapság is azért alaposan ellenőrzik, mindenféle dokumentumot ki kell tölteni, a régi hotel emeletén pedig ott ügyel a gizsurnája, és figyeli, hogy nem van-e, és hát, hogy jelenti-e vagy sem, azt nem tudom, de azért nincsenek túlzott kétségeim. Hogy a növekvő igényt kielégítsék, néhány újonnan meggazdagodott vállalkozó lakásokat vásárolt a bérházakban, és ezeket is kiadják a turistáknak. Ezek az úgynevezett szentpétervári mini hotelek. Nagyon ötletesek, dekoratívak és viszonylag olcsók. Nem sokára novemberben kaviárfesztivált is rendeznek. Kihagyhatatlan ez a fantasztikus orosz étel. Azt hiszem, hogy a tokha likráját mindenkinek meg kell kóstolnia legalább egyszer, még akkor is, hogyha először nem kívánatosnak vagy undorítónak tartja. Hogyha a klasszikus orosz terméket fogyasztja, azt hiszem, hogy megváltozik egy picit a véleménye, mert ez az európai standardhez képest teljesen más. A füstölt lazac, a pácolt lazac, a bors, még szintén klasszikus orosz étel, és ezeket kiállják a Szentpétervár a látogatóknak. A nagyáruházakban szintén olcsón kapható konzervformában mindez, nem csoda, hogy a turisták ritkán térnek haza néhány doboz finomság nélkül. Persze az orosz étkezések elengedhetetlen vodka. Láttam olyan orosz turistát, aki még a műzlit is vodkával fogyasztotta reggel. Mulatni nagyon tudnak az oroszok, a vendégektől semmit nem sajnálnak. Szentpéterváron VIP diszkó is van, ahová a repülőtérről helikopterrel viszik a mulatni vágyókat, de egyébként gyalog nagyon kevesen járnak, főleg a mulatozók közül, annál többen érkeznek luxusautókkal, sportkocsikkal. Természetesen nagyon szép kulturális programokat is szerveznek a Szentpétervárra látogató turistáknak, érdemes például a balettánslót előadására mindenképpen jegyet venni, de kihagyhatatlan, ugyebár a híres ermitás és a téli palota is, valamint megéri a látogatást és a fotót az Aurora cirkáló és a környéke. Nagy hidegre számítsanak, hogyha ide érkeznek havazásra, és arra, hogy ha korábban azt gondolták, hogy a kabátjuk az vastag és véd a hidegtől, akkor ez egy picit Szentpétervárot átértékelődik.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Szentpétervárot már lehet vásárolni az északi Versailles lakóparkban házakat. A legdrágább 400 millió forintnak megfelelő összegbe kerül, de az oroszok közül néhánynak nem drág. Szentpétervár csak nem 5 millió lakosa közül, ugyanis nagyon sokan iszonyúan gazdagok. Sokkal nagyobb a társadalmi szakadék a szegények és a gazdagok között, mint Közép-Kelet-Európában. A Szent Izsák székesegyházban még bankautomatát is felállítottak, hogy az adakozó kedvű gazdagok gyorsan pénzt vessenek ki. A település lakóinak többsége ugyanakkor csupán 8-9 ezer rubelt, vagyis mindegy 70 ezer forintot keres. Mindebből a társadalmi szakadékból azonban a magyar turista csak annyit érez, hogy vannak azért zsigulik, régiek, öregek, és emellett luxusautók együtt araszolnak a dugóban, az ötcsillagos szállodákban pedig főként oroszok laknak. A híres sugárúton, a Nyevszkij prospekten ugyanakkor több exkluzív márka divatüzletét láttam, mint a milánói sétáló utcán. Meglehetősen komolyak Szentpétervár fejlesztési tervei, említettem már ezt az új lakóparkot, aztán lesz majd kínai negyed is, Baltikum gyöngye néven, ahol szintén gazdagon felszerelt lakásokat kínálnak meg apartmanokat majd az oroszoknak és a kínaiaknak egyaránt. És elkezdődött a visszaépítési projekt, a szocializmus idején ugyanis néhány székesegyházat átalakítottak, és például úszómedencét is építettek ezekbe, hogy az úttörőknek legyen hol megtanulniuk a vízi sportokat. Most ezeket szépen visszaépítik, és vagy templomot csinálnak belőlük, vagy pedig valamiféle más turista látványosságot, hogy pontosan melyikből mit, az még részben vitatárgya, részben pedig már van, ahol elkezdték az építkezést. Szentpétervár, ha igazából a magyar turista ide látogat, akkor nagyon sok meglepetést tartogat, könnyű felfedezni, és legalább egy hét szükséges ahhoz, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy tényleg felfedezte a Baltikum gyöngyét.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A kedves hallgatók elég borzongtak, meg fagyoskodtak, hogyha hallgatták a műsort, hiszen főleg hideg helyekről, az amszterdami szentpétervári élményekről számoltam be. Maradjon a végére Málta, hiszen most voltak éppen ez az adás Máltáról szól, amikor önök hallják, akkor jelen pillanatban is egy máltai úton tartózkodom. Azon a szigeten, amert oly sokféle hatás ért a történelem során, uralták rómaiak, bizánciak, arabok, franciák és angolok is. Ahogy a földközi tenger e déli szigetére megérkezik a turista, rögtön csupa érdekességgel találkozik. Az angol időkörössége állítólag, hogy nincs tolakodás és lögdösödés. A felsőbb iskolás diákok egyenruhája és a piros színű telefonfülkék is Angliára emlékeztetnek, valamint az a tény is, hogy a máltaiak kiválóan angolul, bár az egymás között használt nyelvük az inkább máltai, vagyis az angol és az arab keveréke. Meglehetősen kellemes tehát az atmoszféra. Ahogy a repülőtérről a városba haladunk, rögtön látjuk az apró ablakos, nyitott ajtajú angolok által, hogy 5 éve ott felejtett oldtimer buszt. Ezek közül néhány még üzemel, utazni rajta nagyon hangulatos, és bárhol ki lehet szállni, csak meg kell húzni a fejünk felett futó madzagot, ami a sofőrnél csenget. A kikötő felé haladva fel lehet fedezni, hogy a máltai hajók orrára szemet festettek. Állítólag az volt a feladat ennek a szemnek, hogy az ellenség közelettét figyelje, megint más legenda szerint azért kell szemet festeni a máltai hajó orrára, hogy visszataláljon mindig a kikötőbe a hajó és a gazdája. Egykor Valletta külvárosának területén állt Nyugat-Európa, de talán az egész világ egyik legrégebbi épülete, a Tarxieni templom együttes, amelynek építése több ezer évvel ezelőtt kezdődhetett. Mázen kultúrájának virágkora 800 évig tartott, aztán a teljes lakosság eltűnt. A következő betelepülők már az 1200-as évek körül szinte teljesen néptelen szigetet találtak. Aztán 1500 megérkeztek a lovagok, 268 éven át uralták a szigetet. Maga Valletta város is az 1557 és 1568 között uralkodó lovagrend nagymesterétől, Jean-Parisot de la Vallettáról kapta a nevét. A lovakkori épületek és a templomok mellett a keskeny romantikus utcácskák is tipikusan máltaiak. Érdekességük a számtalan lapos lépcső. Ezeket azért faragták laposra, hogy a lovak páncélzatban ne okozzon túl nagy nehézséget, amikor közlekedni kell rajtuk, tehát akármennyi védőmellény, vaspánt vagy sisak van a lovagon, mindenképpen tudjanak könnyen a lépcsőn menni. Manapság a hölgyeknek előnyös az, hogy magasarkúan is tudnak sétálgatni a máltai utcácskákon. A lovagi élet fontos szintere 3 város volt, Vittorioza, Senglea és Cospicua. Itt dolgoztak, itt harcoltak, itt gyakoroltak, itt imádkoztak ezekben a városokban a lovagok. 1902-ben fedezték fel a híres máltai föld alatti temetkezési helyet is, egyfajta katakombák ezek, de mindenféle sziklába vájt egyéb sírokat is találtak, nem pusztán a lovagok és a keresztények sírjait. Elképzelhető, hogy még ennél jóval korábbi időszakban keletkeztek itt a sziklasírok, és időszámítások előtt 2000-re teszik azt, amikor először használhatták temetkezésre ezeket a sírokat. De egyelőre még csak találgatások vannak, hogy pontosan mikor keletkeztek a titokzatos máltai föld alatti sírok, temetkezéshelyek, és mikor használták először ezt a föld alatti komplexumot, föld alatti barlangrendszert temetkezésként először. Nagyon érdekes legendák fűződnek Máltához. Például állítólag, aki szerelemre vágyik, annak be kell szereznie egy máltai kavicsot, mert hogyha 15 napon át ezt a párnája alatt tartja, akkor hamarosan megérkezik a lovag fehér lovon, vagy legalábbis az a kedves, akivel aztán az illető hölgy leélheti az életét, és nagyon kellemes lesz az, az élet. Így tartják a máltaiak, nem véletlen, hogy a máltai lányok mindig kavicsot raknak a párna alá. 2008. januárjáig még máltai fonttal kell fizetni, utána itt is bevezetik az eurót. Máltához tartozik még Gozo és Comino, 2 kis lakott sziget, valamint 2 lakatlan sziklaszírt is. Hajóval körbe lehet ezeket járni, a turistákat gyakran csábítják ilyen utazásra. Egyedül a Szent Pauli Bay nevű kis öblöcskékben lehet strandolni, persze nem ilyenkor november elején, mert a víz már hideg, nyaranta viszont tömegnyomor van. Valletta gyönyörű templomai ugyanakkor kihagyhatatlanok. A máltai lovagok Rodoszról költöztek egyébként ide, 1798-ig maradtak. A britek szintén annyira megszerették a szigetet, hogy csak 1909-ben ment el az utolsó angol katona. Mindezek hatására a lakosok 98%-a katolikus, és sűrűn látogatják a templomokat. Hölgyeim és uraim, önök a világszámos, benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Robert Rihárdot hallották. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Útikönyvek helyett.